Veteményes, mint eddig is volt, de mondjuk azt, hogy képzeletbelileg így lefeleztük a területet, ez 2500 négyzetméter, és a feléből lett egy kultúrtér, ami arra hivatott létezni, hogy legyen egy olyan bázisa a Bike Mafiának, ahol egyrészt mi is összejöhetünk, csapat építeni tudunk, tehát ide jöhetnek csapatok és kertészkedhetnek és velünk lehetnek, és mellette pedig a kultúrtér az koncerteket és irodalmi esteket tud majd felvonultatni, ettől a nyártól gyakorlatilag, mint hogy ma is lesz egy program, hát nagyjából így szeptember végéig, október elejéig pedig folyamatosan igyekszünk kulturális programokat rendezni.
A Budapest Bike Mafiának a 9. kerületben van egy másik szoba nevű kávézója, ahol a vendégek fogyasztásuk egy részével támogatják az Egyesület karitatív tevékenységét. Az ilyenkor zárva van, igaz, ott veteményes sincsen.
Hát ott nincs veteményes, ez a belvárosban van, azt ilyenkor bezárjuk, mivel egy pincehelyiségről beszélünk, nagyon nem működnek a pincehelyiségek Budapest belvárosában, és ilyenkor kiköltözünk ide. Lesz olyan szimultán nyitvatartás, ez szinte biztos, de így nyáron a pincehelyiséget bezárjuk és kiköltözünk.
Mennyire ismert már a farm?
Hát a farm önmagában ismerősen cseng most már nagyon sok embernek, de az, hogy van egy ilyen kultúrtér része, ez nem annyira. Tehát most egy ilyen bevezetés alatt van, azért nekem a fejemben ezzel kapcsolatban az van, hogy idén megnézzük, hogy mi az, amit ki tudunk ebből hozni, de a jövő év már sikerüljön úgy, hogy egy jól prosperáló kultúrteret hozzunk létre, tehát az emberek megismerjék, megszeressék, egyébként a vélemények magáról a térről egyébként általában pozitívak, nagyon pozitívak. A megközelíthetőség miatt szoktak aggódni emberek, és mindenki nagyon kellemeset csalódik egyébként, hogy nincs messze igazából semmitől. Na hát egy budaörsinek meg egy új Budainak aztán végképp nincsen messze. Aki mondjuk vidéken élt, vagy volt nagypapa, nagymama, akinek volt vidéken kis vityillója, mindenki nagyjából ahhoz hasonlítja, hogy azokat a régi érzéseket eleveleíti föl. Tehát gyakorlatilag ez a hely teljesen direkt ilyen, amilyen. Egy kicsit nomád, de mégsem. Tehát, hogy nyilván az igényeknek megfelelően tudunk egyébként működni, meg vendégeket fogadni, de azért ez az érintetlen természet azért megvan.
A ma is létező veteményest ki gondozza?
Az egész farm projektnek van egy projektvezetője, ő Ági, Vinkovics Ági, aki egyébként nagymarosi, tehát nagymarosőr érkezik mindig hozzánk be, és hát ő az, aki nagy gonddal és szeretettel gondozza itt a növényeket.
Havasi Zoli a Budapest Bike Mafia Farm előzményeiről is beszélt.
Mi a Seeds for Hope-pal kezdtünk annó, a Seeds for Hope az a Bike Mafinek egy ilyen kert projektje volt, onnan indult minden, gyakorlatilag a farm is abból lett, de az kicsit másról szólt, ott zöldítettünk területeket hajléktalan szállók mellett, kialakítottunk magaságyásokat, stb., hogy tudjanak az ottani hajléktalan emberek, akik a szállón élnek, zöldséget termeszteni, ezzel foglalatoskodni, kertészkedni, és akkor ennek lett a nagy testvére igazából a farm. Egy kicsit más koncepcióval, most már egy ilyen lehetőség is van. Egyébként azért fontos ez a kultúrtér most per pillanat, mert azok az emberek, akik egyébként a farmra nem feltétlenül jönnének ki, nem így jönnének ki, azok a kulturális programok viszont eljönnek, és meg tudnak ismerkedni magával a farmnak a lényegével is.
Nyár lévén a balatoni életérzést is elérhetővé teszi a Budapest Bike Mafia hajléktalan honfitársaink számára.
Hát a nekünk a Balaton az most már többedik éve van. Egyrészt ugye családokat nyaraltatunk a Balatonnál, ez mondjuk nem annyira, nem tudom, érdekes sok embernek, tehát nem annyira különleges, de nagyon odafigyelünk ettől az évtől, hogy a családok szeparáltan jól érezzék magukat, mint bármelyik másik család. Tehát nem egy nagyobb helyet bérlünk ki, hogy több család legyen egyszer, hanem külön visszük őket el, és biztosítjuk nekik az élményeket, illetve hát nyilván a hajléktalan szállókra visszük el a balatoni életérzést. Lángossal, fagyival, főtt kukoricával, dinnyével, élőzenésszel, tehát szint is élőzenész, és ő hatalmas bulikat csinál, és ezeket az alkalmakat a hajléktalan szállókon borzasztóan várják. Tehát azok az emberek, akik egyébként nem juthatnak el a Balatonra, és tényleg ehetnek lángost, egy sajtos tejfölös lángost, meg utána nem nyalhatnak el egy fagyit, azoknak az embereknek ezt most így igyekszünk a lehető legjobban prezentálni, tehát nyilván megrendezni.
Az előző percekben Havasi Zoltánnal, a Budapest Bike Mafia Egyesület vezetőjével beszélgettem szervezetük nyári vállalásairól. Civil Rádió 2025.
Skelorex. Az élet szklerózis multiplexe. Bara Péter műsora a Civil Rádióban.
A szklerózis multiplex, rövidített nevén SM, úgynevezett autoimmunbetegség, ami a központi idegrendszert támadja. Ilyenkor a szervezet védekező rendszere, az immunrendszer tévesen a gazdaszemély ellen fordul. Ennek következtében SM-ben az idegsejtek körüli védőburok, szakszóval a mielin kisebb-nagyobb mértékben károsodik. Emiatt lassul az idegpályákon futó jelek sebessége, ami nagyon változatos idegrendszeri tüneteket okoz, mint például zsibbadás, gyengeség, látásproblémák, egyensúlyzavar, fáradékonyság és sok más egyéb. A szklerózis multiplex az ezerarcú kor, mindenkinél másként jelentkezik és másként alakul. Jelenleg még nincs gyógymódja, de a kifejlesztett gyógyszeres kezelésekkel és életmódbeli változtatásokkal a betegség kordában tartható, az életminőség javítható.
Ma 2025. július 19-én születésnapján köszöntöm Szántó Tamást, a Círádió Sclerodex műsorának mai főhősét. Szervusz!
Sziasztok, szia! Köszönöm szépen a köszöntést!
Meg lett kérdezni, hanyadik?
Meg 39.
És a család összegyűlt.
Hát igen, igen.
Akkor térjünk a mai beszélgetésünk tárgyára. Először is beszélj magadról kicsit, hol laksz, foglalkozásod, a család.
Hát az a helyzet, hogy én Észak-Nógrádban Salgótarján mellett élek, édesanyámmal együtt. Nőtlen vagyok, nincsen gyermekem. Kiadványszerkesztő grafikusként végeztem szakma tekintetében, majd könnyipari mérnök szakra jártam vállalat irányítás és minőségügyi területre, viszont nem ebben dolgozom, vagy dolgoztam, hanem inkább pénzügyi területen. Befektetések, biztosítások, tőzsde, forex, arany, ritka földfémek, ilyenekkel foglalkoztam.
Ezt most is csinálod?
Hát igen, de már nem akkora intenzitással, mint 2-3 évvel ezelőtt.
És hogyan kezdődött a szklerózis multiplex nálad?
2016-ban, 16 késő tavaszán, tehát ilyen május vége, június eleje, akkor egy nagy autóelektronika gyártó német cégnél voltam, és 3 műszakban dolgoztunk. És az egyik ilyen éjszakás után úgy keltem föl, hogy mind a 4 végtagom, a törzsöm, meg a jobb arcom zsibbadt. Ami egyébként nem volt annak idején olyan meglepő, mert elszokta magát aludni az ember. Az volt a fura, hogy azért másfél órával később is fönnállt. Akkor ilyen zsibbadós, bizsergetős érzése, aztán ugye ez így hullámokban hol jött, hol ment. Akkor ott volt egy kis para, akkor menjünk utána, hogy dokik mit mondanak erre, és 17 januárjában mondták ki, hogy nekem ez szklerózis multiplexem van, értelmeszerűen akkor végigjártuk a szokásos vizsgálatokat, hogy akkor hát, ha csak a...
Kizárták
akkor,
a többit.
Igen, igen, és szépen elkezdtük kizárni, végén az volt, hogy akkor vizsgáltuk meg az MRI vizsgálat alapján, nekem szklerózis multiplexem van.
Említetted ezt a 3 műszakot, akkor lehet, hogy ez mondjuk kikészített, túlfáradtál talán.
Nem hinném, mert előtte azért én egy pár évet azért lehúztam éjszakázásban is, meg előtte a rendőrségen dolgoztam így 12-24-12-48-as vezénylésbe, tehát én nem hinném, hogy kimondottan az, hogy csak nappalos délutános éjszakás műszak nem volt annyira megterhelő, mint például a rendőrségen ez a 12-24-12-48.
És akkor, amikor kijött a betegséget, akkor voltál te hány éves?
29-30.
Milyen kezelésekben vagy voltál eddig benne?
Majdnem fél évet így orvostól orvosig járkáltam, akkor a Salgótarénnél sem központba landoltam végül is, mert az volt hozzám ugye a legközelebbi, és akkor olyan dokihoz kerültem ott, aki a farmakológiában eléggé benne volt, de akkor kezdjünk el gyógyszeres kezelést. Alapvetően az első gyógyszer, amit kaptam, az egy nevezetű gyógyszer volt. Ezt előre betöltött tollakban lehetett vásárolni, és azt szombizomba szúrva kellett beadni. Azt hiszem hetente egyszer. Körülbelül egy olyan, majdnem másfél évig szúrtam, de volt csubom alatta. Utána lett váltva az már tabletta, az alatt is volt csubom, utána lett váltva az alatt is volt csubom, és 21-be kerültem le Miskolci Semmelweis tagkórházba másik neurológushoz. Ott csináltunk egy olyat, hogy az összes gyógyszert, ami addig volt, meg a szteroid kezelések, mert azok hát levegyen 3 havonta egyszer az évben játszottak, vagy fél évente egyszer, hogy akkor álljunk le mindennel, hozzuk helyre a májfunkciót, meg a limfocita számnak is normalizálódni kellett, és akkor bekerültem egy gyógyszerprogramba, aminek az volt a lényege, hogy 5 napig szed gyógyszert, 1 hónap kimarad, megint egy 5 napos kurzus, 1 év kimarad, majd megismétel ez a 5 nap, 1 hónap, 5 nap rendszert, és akkor azután semmi. Hivatalosan elméletileg nem is kaphatnál semmilyen szklerózis multiplexre való gyógyszert, mert ez a annyira erős, hogy túlterhelnéd úgy a szervezetet.
És milyen alternatív kezelésekhez fordultál?
Voltak, meg vannak ilyenek. Rendszeresen használok masszázspisztolyt, illetve TENS EMS képet, hogy az izomgörcsök azok legyenek oldva, meg legyen egy minimális masszázs benne, ami teljesen jó. De ez inkább ilyen szinten tartásnak lehetne felfogni. Mellette azért kipróbáltam különböző nem gyógyszereket.
Mondjuk például nekem a izomgörcsökre az oliva bogyó tömeges fogyasztás ez teljesen elmulasztotta, nincs is.
Persze, tehát a táplálékkiegészítők azok szerintem nagyon fontosak. Tehát amellett, hogy váltasz egy életmódod, meg váltasz egy étkezést, egy étrendet, amellett a táplálékkiegészítőknek a fogyasztása, az kimondható szerintem, hogy ez elengedhetetlen, mert már nem tudsz akkora mennyiségű, mondjuk C-vitamint, E-vitamint, magnéziumot, folsavat, szelét, mangánt, B1, B6, B12 vitamint bevinni sima táplálkozásra, mint amennyire a sejteidnek szüksége lenne.
És mi a megküzdési stratégiád? Nagyon jókedvű vagy, sok barátod van, nem tudom, van-e most barátnéd?
Figyelj, a megküzdési stratégia az olyan, hogy kell egy mindsetet felépíteni.
Ami tulajdonképpen mit is jelent.
Ami azt jelenti, hogy fogadják el, hogy velük ez történt, ezt ők nem tudják befolyásolni. Viszont törekedjenek arra, hogy minden egyes napnak legyen értelme, ha már fölkelnek. Hogy csináljanak valamit, próbálkozzanak, próbálják feszegetni a határokat. Nem csalódásként megélni azt, hogyha valami nem sikerül. Mert például nem tudja fölvenni a cipőt, a zoknit, vagy a cipzárt felhúzni a pulóveren, hanem az, hogy próbálkozzon. El kell fogadni azt, és tenni is lehet ez ellen, hogy mint minden szklerózis multiplexesnek vannak olyan dolgok, amiket nem tudsz irányítani. Ezeket el kell fogadni. Ilyen például az, hogy az energiaszinted az jóval alacsonyabb, mint egy nem szklerózisosnak. Sokkal gyorsabban fáradsz, vagy például a hőmérséklet változás, az időjárás változás nagyon-nagyon befolyásolja az, hogy te hogyan tudsz egyáltalán működni. Hogy el kell fogadnod azt, hogy az az energiaszint, meg az állapot, az nem hogy hétről hétre, de mondjuk 20 percre 20 percre képes változni.
És minden mellett mi az, amit végzel?
Nekem az időbeosztás, ami sokat segít. Tehát, hogy legyen egy olyan napi kötelező rutinod, amit akkor is megcsinálsz, ha éppen dögraváson vagy. Mert hogy az kialakít benned egy rendszert, egy szokásoddá válik. Én például pszichológiai cikkeket, főleg az érzelmi intelligenciáról.
Barátaid, gondolom, átalakult egy kicsit a betegség folyamán, de nem biztos, hogy mindenki eltűnt. Az én tapasztalatom az, hogy persze volt, aki eltűnt, de azért általában ma is ugyanazok az emberek vesznek körül, akik amikor teljesen rendben volt minden. Tehát nagy változás nem történt.
Hát én ezt úgy fogalmaznám meg, hogy ugye vannak az ismerősök, vannak a haverok, meg vannak a barátok. Az ismerősök meg a haverok jönnek-mennek, azokkal nem nagyon kell foglalkozni. A barátaim, hát nem tudom, szerintem két kezem, nem tudom számolni, összesen hány barátom van, és szerintem lehet, hogy a két kezem sok is rá.
És fiúk, lányok?
De vegyesen, tehát ezek fiúk, lányok, fiatalabbak, idősebbek.
És ez udvarlás?
Volt mindig párkapcsolatom. A betegség előtt is, meg betegség alatt is.
És ez nem ugyanaz?
Nem. Szerintem 10 év alatt 3 párkapcsolatom volt.
Miközben ez már zajlott? Miközben ez már zajlott.
A cserélődés, illetve a párkapcsolatoknak a elvesztése, a szerintem, sőt, úgy mondom neked, hogy 95%-ban az én hibám volt, és meg lehetett nézni, hogy amikor véget ért egy kapcsolat, akkor én valamilyen úton, módon vagy subba befelé voltam, vagy subból kifelé.
Tehát valamilyen esemény.
Igen. Akkor volt az, hogy az ember akkor így mentálisan megzuhan. És akkor sokkal fogikonyabb lesz egy esembeteg is, mint bárki más, depresszióra. És ez már az a fok volt, amikor már a depressziómat nem úgy kezeltem, ahogy kellett volna.
És a partnerek is beteg?
Semmi, abszolút nem. Soha nem volt szklerózis multiplexes párkapcsolatom.
Most hogy vagy? 2025. július 19.
Megmondom őszintén, itt nálunk most eléggé sütött a nap és meleg volt frontatásra. Úgy mondom, hogy most egy kicsit gyengébbnek érzem magam. Viszont hétfőn már megyek rehabilitációra, úgyhogy...
Csíkszóra jársz. Ami azért nem közel van, azt néztem, hogy 290 km?
Hát inkább ilyen 230-240.
Oda hogy mész?
Személyi gépjárművel visznek.
Jelenleg hogyan közlekedsz, tudsz-e járni?
Úgy mondom, hogy rövid távokat, tehát mit tudom én, ilyen 20 méteres sugarú körben, lakáson belül mondom, járókerettel. Viszont hogyha többet kellene mennem, azt már járókerettel nem tudnám megtenni, ezért kerekesszékkel.
A sorstársaknak te mit tanácsolsz, és a közvetlen segítőknek, a családtagoknak?
A sorstársak azok mindenféleképpen dolgozzanak saját maguk egy mindsetnek a kialakításán. Azok, akikkel együtt él, vagy segítenek neki, nekik azt szeretném, hogy fogadják el azt, hogy egy ilyen mentális állapotban lévő ember nem feltétlenül szereti azt, hogyha körbeugrálják, hogyha elé rakják az ételt, hogyha hoznak neki egy pohár vizet, de így szó nélkül. Tehát mindig akkor segítsenek nekik, amikor ők ezt kérik. Én mindig úgy voltam, hogy én akkor kértem segítséget, amikor már önerőmből végképp nem tudtam megoldani.
Mit szeretnél elérni?
Most az elsődleges cél az, hogy most egy szárnysebészeti műtét után megyek vissza majd a rehabilitációra, és az lenne a célom, amellett, hogy teljes mértékben ugye próbáljam meg megerősíteni magamat fizikálisan, mentálisan, és sokkal önállóbbra és sokkal hatékonyabbá tenni saját magamat, hogy én szeretném visszaszerezni a jogosítványomat, mert azért 20 év alatt csak hozzám nőtt, és az, hogy nagyon-nagyon-nagyon minimalizálni a kerekesszéknek a használatát.
Akkor ez egy gyógyulást is feltételez.
Hát gyógyulás nem feltétlen, inkább erősödést fizikailag. Mind izomzatban, mind izületekben, mind mentálisan.
Nagyon köszönöm a beszélgetés, Szántó.
Nagyon szívesen.
Salgó Tagjánó.
Én köszönöm.
Utolsó beszélgetésünket egy száguldó mentőautó szirénája szakította félbe.
Szóval ez nem az utolsó, hanem az első beszélgetésünk. Horváth Majával fogjuk megtárgyalni a mentőtiszti pályát, amit te most kezdtél el tanulni.
Igen.
Néhány szóban az eddigi életutadról. 2006-ban születtél. Édesanyád gyógytornász, édesapád építőmérnök. Két nővéred van. Az idősebbik testvéred már férjezett, közgazdasági vonalon dolgozik. Családod középső gyermeke építészmérnöknek készül, és a Budapesti Műszaki Egyetem hallgatója. 2024-ben érettségiztél Győrben, a Czuczor Gergely Bencés gimnáziumban. Jelenleg a Budapesti Semmelweis Egyetem egészségtudományi kar mentőtiszt szakirányának hallgatója vagy.
És ezért kértelek meg, hogy erről beszéljünk, és ennek kicsit előzményeiről is beszéljünk, mert ez egy hosszú elhatározás, arról is ugye említést tettünk, hogy ez egy menekülő útvonal gyakran a jelentkezőknek, de neked nem az volt. Nem évek óta erre készülsz, és bejártad az országot, hogy hol, hogyan zajlik a képzés, és kikötöttél a SOTÉ-n, ahol most tanulsz is. Miért gondoltad, hogy ez a pálya neked jó?
Az egészségügy az mindig is vonzott. Nyilván ugye ez a segíteni másoknak, és ez a mentőtiszt, ez talán főként azért is tetszett meg, ha mondhatjuk így, mert ők tényleg a talán legkiszolgáltatottabb és legkétségbeesettebb emberekhez mennek ki, és rajtuk segítenek, és ők jelentik ott a betegnek a reményt, és ez egy nagyon szép hivatásnak gondolom, és ez a hivatást érzem most, hogy ez...
Ez kell neked. Igen. Az altruizmusról biztos hallottál, Ransburg Jenő pszichológus, lehet, hogy ezzel a névvel te már nem találkoztál. Őnek egy nagy témája volt az altruizmus, és az tulajdonképpen, ez empátia biztos ismerős, mint fogalom, hát ez az altruizmus egy kicsit kiszélesedve, ugye amikor önzetlenül segít, az állatvilágban is ez látható, nincs hozzá köze, de mégis segít, valahogy neki ebből nem lesz előnye. Most kezded a második fél évet, amikor beszélünk, ez 2025. február eleje, csoportársaid között jelenleg kb. Fele-fele fiú-lány, az elhivatottság az mindenkiben ugyanez, vagy látod ezt a ejtőernyős politikát, hogy valaki itt kötött ki, aztán jó lesz nekem.
Hát sokan vannak, akiknek nem ez volt első helyen, de egyébként sokaknak most meg is tetszett azért ez a szak, szóval most úgy vannak vele, hogy el szeretnék végezni ezt, és utána menni csak tovább az elsődleges szakhoz, de az biztos, hogy igen, hogy nálunk is sokan vannak, akiknek nem ez volt az elsődleges, hanem ez csak B-ter volt.
Az idáig vezető életedben biztosan volt rávezetés erre a hivatásra, valami, amit csináltál egyházi életben, ami úgy előkészítette ezt a választásodat. Mik lehettek ezek?
Önkénteskedni is voltam, bár igazából az nem egészségügyi vonalra tehet. Én egyházilag voltam inkább önkénteskedni.
Ezek a helyzetek lehetnek nagyon szívba markolóak, amikor te ott megérkezel egy balesethez. És te egy érzékeny ember vagy, ezt azért tapasztaltam, meg láttam már. Erre hogy készülsz?
Nem tudom, hogy lehet erre készülni. Nekünk az egyetemen is azt szokták mondani, hogy majd amikor lesz az első kocsis gyakorlat, amikor kivonulunk az következő fél év végén, harmadik fél év utolsó két hete, ott az egység mellett igazából csak megfigyelőként vagyunk még ott jelen. Sokat mondták a tanárok is, hogy ott igazából sok minden eldől, amikor tényleg először találkozik az ember konkrét esetekkel, konkrét véggel igazából, tehát hogy az esetnek ugye a végét is látja, szóval igazából ehhez azt hiszem, hogy tényleg az kell, hogy ott legyen az ember, igen, és lássa. Nyilván nagyon nehéz helyzetekbe kerülnek a mentősök, de azért ott vannak a pozitívumok is, amikor meg sikerül megmenteni, az is azért sokat dob így a mérlegre, a mérleg másik végére, meg hát ugye ez csapatban, ez egy team munka, és nem egyedül kell úgymond a halállal sem megbirkóznia.
Te már ültél szirénázó autóban?
Nem. Én még mentőautóban úgy nem ültem, hogy valahova szállítottak volna engem, vagy ilyesmi. Még csak bemutatókon ültem, szóval élesben szirénázó autón még egyébként nem ültem.
Mondjuk más biztos vezetni, mint utazni benne, de
igen.
A munka körülmények, ugye lehet most azt hallani, és olvasni, hogy hát egyre újabb mentőautók és ilyesmi, de valahogy kevés mentőegység van, a mentőállomások le vannak pusztulva. Te hol kimász dolgozni? Vidék, Budapest, mi a te preferenciád? Vagy Magyarac itthon például, mondjuk ez is egy kérdés.
Igazából a mentőtiszt állások azok egyébként eléggé telítettek vonuló mentőként, tehát ugye aki a mentőautóban ül. Vidéken igazából szinte kihalásos alapon lehet csak állást találni. Pesten vannak olyan mentőállomások, amik még fogadnak mentőtiszteket, de a mentőtiszt igazából ő utána tud még mesterképzésként sürgősségi ápolói szakot így elvégezni, és akkor igazából utána tud sürgősségin dolgozni. Az egyébként...
Az nem mentős meló.
Nem, de igazából ott is tényleg nagy haszn ne tudják venni a mentősöknek, és nagyon szeretik ott a mentőtiszteket, szóval én ott is szívesen elhelyezkednék igazából, ha nem találnék vonuló mentőként munkát, de igazából még nem tudom, lehet, hogy nem is lehet külföldre is menni.
És a magámentő szolgálatok felvevő piacán.
Igen, ők rendezvényeket tudnak biztosítani, mert a mentés az állami feladat, és azt csak az OMSZ végzi, vagyis hát van egy-két alapítvány, aki még segíti, de azok inkább csak az ilyen szakosításoknál, szóval, ha mondjuk a koraszülött mentők, meg ilyenek, de hogy maga a mentőzésre, ugye az államilag van a mentés. A magánmentősök azok ugye csak inkább rendezvényeket biztosítanak, meg hát nyilván nekik is vannak azért feladatok.
Mi a mentőtiszt feladata?
Hát igazából a mentőtiszt, ő egy ALS szintű kocsin dolgozik, szóval ő már az emelt szintű ellátást tud biztosítani. Igazából a mentőtiszt, főleg Magyarországon, hát nem azt mondom, hogy bármit, de ő már tényleg nagyon sok mindent meg tud igazából csinálni. Hát a feladata igazából ugye a sürgősségi betegellátás és a beteget a kórházba.
És akkor ő koordinálja a személyzet többi részét?
Igen, ő
a G-kocsi személyzet többi részét.
Igen, ugye amelyik mentőautón tud mentőtiszt vonulni, ott van egy mentőápoló, meg egy gépjárművezető, és akkor nekik utasítást ő adja ki, hogy kinek mi a feladata.
Mennyi ideig tart ez a képzés? Tehát most tartasz a második fél évnél.
Igen.
És hány fél éves ez?
Összesen 8 fél év.
4 év.
Aha. Igen.
És akkor utána elvileg ide beszélt, hogy mehetsz tovább, milyen mesterképzésen, és te mit tervezel?
Először elvégezni ezt a 8 fél évet. Igazából ez hivatalosan 8 fél év. Gyakorlatban azért minket így úgy köszöntöttek az egyetemen, hogy akkor mindenkit köszöntünk itt élete legszebb 4 évében, ami 10 év lesz. Szóval, hogy elég kevés az, aki 4 év alatt el tudja végezni, meg illetve aki el is végzi az egyetemet összességében. Tehát, hogyha az iskolába is sétálunk ott a tablókon, nagyon szépen látszik, hogy így a mentőtisztekből ilyen 2 van 1 évben, van olyan év, ahol 1 sincs.
Pedig jó sokan kezdték.
Igen, pedig mondjuk egy olyan 100-120 embert felvesznek.
És ő ugye erről beszéltük is, hogy azért hullanak el az emberek, mert nem bírják, vagy mert rájöttek, hogy ez nem lesz az igazi.
Itt is mind a kettő biztos, hogy számottevő, de szerintem az, hogy nem bírják, az mind lelkileg, mind tanulásban nagyon előjöhet, mert a mentőtiszt és mentőorvos között nincs sok különbség, és a mentőtiszt 4 év alatt tanulja meg azt, amit az orvos azért több időbe.
De mégis bemaradt a 10 évig.
Igen.
És azért maradt be, mert meghúzzák, vagy mert olyan jó is tanulgat.
Hát azért, mert
meghúzzák,
igen.
És a anyagi megbecsülés, az milyen? Fogalm nincs egyébként, ez az abszolút naív kérdés.
Nem túl jó.
Ebből nem lesz kastélyod.
Nem, hát az átlag egészségügyi dolgozó. Ugye mivel, hát diplomás, azért az nyilván jobb, de olyan mesterképzés, hogy mentőtiszt olyan nincs, szóval igazából eleve csak egy alapdiplomája van, nem mesterfokú.
És a barátaid, akik mondjuk a középiskolai időszakból vannak biztos engedegen, meg hát lenni gyerekkor, szóval ők hogy vették, hogy te most itt elmész is mentőtiszt? És már régóta ezen a vonalon vagy.
Mindenkinek azért, eleve egyébként szerintem azért ez a mentőtiszt, ez annyira nincs is így a köztudatban, már mint hogy pontosan mit csinál. Szóval emiatt...
És neked mindig... hogy lett benne a köztudatodban?
Legelőször nem az fogalmazódott meg, hogy mentőtiszt szeretnék lenni, hanem mentős, és igazából akkor olvastam utána a dolgoknak, és akkor jöttem rá, hogy ja, amúgy itt így nem mindenki ugyanolyan tudással rendelkezik abba a kocsiba, hanem, vagy hát nyilván, de hogy nem mindenkit, nem ez, hogy mentős ez a szakkifejezés.
Nem a szíven a fogott meg.
Nem.
Szóval térjünk vissza a barátaidra.
Ők amúgy mindig tök érdeklődőek is voltak ezzel a szakkal kapcsolatban, illetve vannak olyanok, akik itt tényleg nagyon örülnek és támogatnak, hogy ez sikerül.
Család? Tehát mondjuk a szüleid, tesóid,
ott is a támogatása jellemző.
Tisztelettel fordultak feléd, mert hát azért ők is tudták, hogy ebből nem lesz kastély.
Hát igen.
És akkor elérkezünk majd a 4. év végére, és akkor te vagy az egyik, aki megkapja majd a diplomát, és akkor utána azonnal mély víz?
Igen, egyébként ahhoz, hogy az országos mentőszolgálatnál el tudja helyezkedni, ahhoz kell ott is egy vizsgát tenni, de ha azt az utat választom, és pillanatnyilag talán az a legreálisabb számomra, már a 0. héten is mondták nekünk, hogy ezután nálunk nincs olyan, mint más szakoknál, hogy bent vagyunk a kórházba, ott a beteg, és akkor ha valamit nem tudunk, akkor felhívjuk a fölöttünk végzetteket, hogy itt mi is a helyzet, hanem már rögtön akkor megy.
Dönteni kell.
Igen.
És mivel foglalkozol még? Hobbi? Azt tudom, hogy lovagolsz. Ez megvan.
Igen.
A tesó csellózott, ezt tudom.
Igen. Én zongoráztam, de ezt igazából zeneiskolában csak 3 évig, szóval utána ez tényleg csak hobbi szinten maradt meg. Igazából varni, meg horgolni, hát inkább a varrás is, az már régebben, most a horgolás az új.
Amikor eljön a nyár, például most, akkor nektek van szakmai gyakorlatotok?
Nincsen. Nekünk tényleg az első szakmai gyakorlat az a harmadik fél évtől van, viszont én nyáron szeretném a mentőápolóit elvégezni. Ott többféle képzés van, van egy 2 éves képzés, nyilván az nem fog beleférni a nyárba, van egy hónapos képzés is, és azt szeretném elvégezni. Az ugye nem kötelező, meg úgy nem is erősen ajánlott, de azért az úgy érdemes lehet elvégezni.
Köszönöm Horváth Majának a beszélgetést.
Én is köszönöm.
Vasárnap délután 3-tól Szkercó a Civil Rádióban. A muzsika művelőivel, a film és az irodalom alkotóival beszélget Bara Péter a Civil Rádió Szkercó című műsorában.
À Paris, quand un amour fleurit, ça fait pendant des semaines deux cœurs qui sourient, tous à part ce qu'ils s'aiment à Paris. Au printemps, sur les toits, les girouettes tournent et font les coquettes avec le premier vent qui passe indifférent.